Krisztus dicsőségét láttuk, Charles Haddon Spurgeon 414. prédikációja. Elhangzott 1861. október 20-án Londonban, Tabernákulumban. Angol eredetéből fordította Borzási Sándor 2011-ben. Lektorálta dr. Pótor Imre 2021-ben. Alapige János evangéliuma első rész 14. vers. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, ki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János 1.14. Nem tudom megállni, hogy ne tegyek említést egy esetről János evangéliuma első részének olvasásával kapcsolatosan. Úgy gondolom, Isten igében egyetlen egy igeszakasz sincs, mely ne lett volna áldássá valamikor valamely lélek megtérítésére. Még az 1 Mózes 5. fejezete is, melyen a legtöbb olvasó érdektelenül áthalad, mivel a versek folyamatosan ezzel a megállapítással zárulnak, és meghalt, és meghalt, és meghalt, áldásul szolgált valakinek, aki egy tény többszörös feltárása által, hogy tudnilik az emberek, bár 900 évet éltek is, végül mégis meghaltak, Isten rávezette arra, hogy saját halálára gondoljon. Nos, János első fejezete volt az eszköz egy híres író, az ifjabb Junius megtérésében, aki aztán igen jó szolgálatot tett az egyházban. Apja, látva a fiút mennyire hitetlen és istentelen, amennyire csak lehetett, az Új Testamentumot útjába helyezte. A következőkben egy részletet idézek magától Juniustól, a saját életéről szóló feljegyzéseiből. Idézet. Édesapám, aki rendszeresen komolyan olvasta az Új Testamentumot, és már régóta szomorúan tapasztalta, mint merülök egyre mélyebben az istentelenségbe, kezem ügyébe helyezte azt a könyvet a könyvtárban, azért, hogy ráirányítsa figyelmemet, Istent kérve, hogy bárcsak megáldaná szándékát. Anélkül azonban, hogy ennek a legkisebb jelét adta volna nekem. Így tehát akaratlanul is kinyitottam az új szövetséget, melyet Isten gondviselését kérve helyeztek elém. Bár mélyen elmerültem más gondolatokba, már első tekintetre foglyul ejtett az evangelistának és apostolnak ezen nagy fejezete. Kezdetben vala az ige, és az ige Isten volt. Elolvastam a fejezetnek egy részét, és mélyen megérintett. Nyomban szíven talált az isteni érv ereje, és a megfogalmazás fentsége és tekintélye, mint ami véghetetlenül felülmúlja az emberi ékesszólás legmagasabb csúcsait is. Testem borzongott, elmém álmélkodott, és egész napon olyan izgalomban voltam, hogy szinte azt sem tudtam, ki vagyok. Nem is szűnt ez az izgalom, hanem folytatódott, míg végül lecsendesedett, amint alatotos hittel elkezdtem hinni ő benne, aki testé lett és közöttünk lakozott. Eddig az idézet. Az egyik platói filozófus, aki minden keresztény írót csak barbároknak tartott, János evangéliuma első fejezetéről mégis így vélekedett. Ez a barbár három sorban több értékes anyagot sűrített össze, mint mi összes terjedelmes előadásainkban. Eddig az idézet. És mi a mai napon dicsekszünk a Szentlélek erejében, hogy ilyen tanulatlan, tudatlan ember, mint János, Zebedeus fia, képes volt egy ilyen fejezetet írni, amely felülmúlja nem csak a legmagasabb ékesszólás tárgyalásait, hanem a filozófia legmélyebb kutatásait is. De most térjünk rá az előttünk levő versre. Úgy vélem, ha figyelmesen olvassátok, és ha valamennyire ismeritek az eredeti szöveget, észreveszitek, hogy János itt Krisztust hasonlítja össze azzal, ami a legnagyobb dicsősége volt az Ószövetségi Zsidó Egyháznak. Hadd olvassam el egy másik fordításban. Az ige testé lett, és közöttünk sátorozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, teljes lévén kegyelemmel és igazsággal. most emlékeztek, hogy az őszövetségi egyházban annak legnagyobb dicsősége az volt, hogy Isten annak közepette sátorozott. Nem a Mózes sátora, nem is a 12 fejedelem valamely kiemelkedő sátra képezte Izrael dicsőségét, hanem az az alátatos sátor, amelyben Isten lakozott. Maga a király volt közöttük, a jelenvaló Isten ott volt körükben. A kijelentés sátra volt az a hajlék, amelyhez járultak az emberek, amikor Istennel akartak érintkezni. És ez volt az a hely, ahol Isten nyilvánvalóan megjelent, amikor az emberrel érintkezni akart. Hogy Matthew Henry szavaival éljek, ez volt a találka helye, a teremtés az Isten tisztelő között. Itt találkoztak egymással az áldozati tulok és bárányok megölésében, és itt jött létre békesség kettejük között. Nos, Krisztus emberi teste Isten sátra volt, és Krisztusban lett valósággá, hogy Isten találkozik az emberrel. És Krisztusban történik, hogy az ember rendezi dolgát Istennel. A hajdani zsidó hívő Isten sátorához ment, a tábor közepére, ha Istent akarta imádni. Mi Krisztushoz jövünk, ha ki akarjuk fejezni tiszteletünket és hódulatunkat. Ha a zsidó ember fel akart oldódni a ceremoniális tisztátalanságból, miután eleget tett a rítusoknak, felment a szentélyhez, hogy újra érezhesse, békesség van Isten és a lelke között. És nekünk, miután megmosattunk Krisztus drága vérében, bátran mehetünk Istenhez, az Atyához, Krisztus által, aki a sátorunk és Isten sátora az emberek közt. Most gyertek, hadd vonjuk kissé tovább a párhuzamot. A szent sátor legnagyobb dicsősége a szentek szentje volt. A szentek szentjében állt a szövetség ládája, melynek aranyfedele volt az úgynevezett kegyelem trónja. E fölött álltak a kérubok, kiknek a szárnyai érték egymást, és a kérubok szárnyai felett volt egy fényes világosság, amit a hívő zsidó Sekina néven nevezett. Ez a fényesség képviselte Isten jelenlétét. Közvetlenül a fényesség fölött látni lehetett éjszaka egy tűzoszlopot, nappal pedig egy füstoszlop emelkedett fel belőle, ami aztán kétség nélkül óriási felhőben teljesedett ki, amely befette az egész tábort, és megvédte az izraelitákat a perzselő nap hevétől. A sátor dicsősége, mondom, a Sekina volt. És mit mond a mi textusunk? Jézus volt Isten sátora. És mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Jézus nem olyan sátor volt, mely megfosztatott a dicsőségétől. Nem olyan, mint amilyen volt az egykori templom, amikor egy hang hallatszott a szélzugásban Jeruzsálem ostroma előtt, kelj fel, menjünk el innen, és eltávozott róla Isten dicsősége. Hanem olyan templom volt, amelyben Isten maga lakozott, különleges módon. Mert benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg. Az apostol azonban rámutat egy rendkívüli kiválóságra Krisztusban, mely által ő csodálatosan felülmúlta az ószövetségi zsidó sátrat. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal. A zsidó szent sátor inkább törvénnyel volt tele, mint kegyelemmel. Igaz, hogy annak ritusaiban és szertartásaiban jelen volt a kegyelem előrevetítése, mégis a folyton ismétlődő áldozatokban a bűnre történt újbóli emlékezés, és előbb a törvény ceremóniáinak kellett engedelmeskedni, mielőtt egyáltalán a sátorhoz lehetett járulni. De Krisztus teljes kegyelemmel. Nem csak kevés kegyelem van benne, hanem annak túláradó bősége van felhalmozva kincstárában. A hajdani szent sátor nem volt teljes igazsággal, valósággal, hanem képekkel, árnyakkal és szimbólumokkal volt teljes. Krisztus azonban mindenestül valóság és lényeg. Ő nem kép más, hanem valóság. Nem árnyék, hanem lényeg. Ezért hát, ó hívő lélek, kibeszéltetlen örömmel örvendez, mert Krisztushoz járulsz, Isten valóságos sátorához. Ahhoz jössz, aki teljes az Atya dicsőségével, Ahhoz jössz, akiben nem csak a számodra szükséges kegyelem kiábrázolását látod, hanem magát a kegyelmet. Nem az ánytképét az igazságnak, melyet később ki kell nyilatkoztatni, hanem éppen azt az igazságot, mely által a lelked kedvessé lett Isten előtt. Elétek tártam ezt, hogy gondolkozzatok rajta csendességetekben. Képezhette volna ez akár a prédikáció felosztását is, de mivel szeretnék most különösen is Krisztus dicsőségénél időzni, ezért ezeket az észreviteleket bevezetésként mondtam el, és most különösen azt kívánom hangsúlyozni, ahol az apostol így szól, láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét, ki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Első fejezet. Elsősorban előttünk van itt egy kiváltságos nép. Mi láttuk az ő dicsőségét. Kik ezek? Kikre utal az apostol? Először is egy kiválasztott csoport, mert Jézus azt mondta, tudom én, kiket választottam. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De azok, akik befogadták őt, úgy vannak jellemezve, mint akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfinak indulatjából, hanem Istentől születtek. A kiválasztottak Jézus napjaiban bár csak egy kis maradékot képeztek, mégis léteztek. Ha ők nem lettek volna, koruk nemzedéke Sodoma és Gomorra sorsára jutott volna. Voltak 12-en, majd 70-en. Később olvasunk 3000-ről, és aztán sokakról, akikkel az Úr, mint üdvözülőkkel szaporította a gyülekezetet. Krisztus földi napjaiban mégis a kinyilvánított kiválasztás vonala úgy látszott igen keskeny, mert csak kevesen voltak, akik követték őt, és azok közül is, akik tódultak utána, tudjuk, hogy amanattól sokan visszavonultak, és nem jártak többé vele. Azért, mert az ő igazsága megrostálta hitvallókat, kicsi nyájra redukálta azok létszámát, akik követték a bárányt, bárhová is ment. A mi kifejezés tehát arra kiválasztott seregre utal, amely látta Krisztus dicsőségét. Elmondhatjuk azt is, hogy ez elhívott sereg volt, mert közülük sokaknak olvasunk a személyes elhívásáról. Magáról Jánosról például tudjuk, hogy amikor Jézus a tengerparton járt és meglátott két testvért, Jakabot, az Zebedeus fiát és Jánost a testvérét, amint a hajóban Zebedeussal, atyukkal a hálóikat kötözgették, és elhívta őket, ők azonnal otthagyva a hajót és apjukat, követték őt. Szinte mindegyik apostolról és Krisztus kísérőiről találunk feljegyzést isteni és különleges elhívásukról, amely Krisztus szava által történt. És azok esetében, akikről nincs följegyzésünk, mégis tudjuk, hogy őket is úgy hívta el Jézus, mint ahogy a pásztor nevükön szólítja a juhait, és kivezeti őket. Valóban, mindannyiunk esetében, akik valaha felismerjük Krisztus dicsőségét, ez azért történhetik, mert ő hívott el bennünket egy különleges kiváltságra, ami erre szóló kiválasztásának az eredménye. Aztán ezek, akik szemlélték az ő dicsőségét, úgy szintén megvilágosított emberek voltak. Mert Krisztus dicsősége nem jelentetett ki az emberiség többi részének. A világ fejedelmei közül senki sem ismerte meg őt. A papok, akik a törvényt tanulmányozták, nem voltak képesek felfedezni őt. A nagy tanács tagjai, akik bizonyos értelemben várták a messiást, képtelenek voltak felismerni őt. Hiába tűnt fel a csillag keleten, hiába történt az angyalok csodatos megjelenése a pásztoroknak, a vak nemzedék nem volt hajlandó őt észrevenni. Hiába nyertek látást a vakok, és hirdetetett az evangélium a szegényeknek, hiába támadtak fel a holtak, hiába mindaz a sok megszámlátatlan jel és csoda, nem voltak képesek felfogni az ő dicsőségét. De azokról, akik felfogták azt, elmondható az, amit Simonnak, Jóna fiának mondott az Úr, boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked. Elmondhatjuk hát azokról, akik látták az ő dicsőségét, a kiváltságos népről, hogy Isten szuverén kegyelme által lettek kiválasztva, s lettek elhívva hatékonyan a Szentlélek által, és hogy felkenettek ugyanazon isteni személy által. És testvéreim, a mai napig ugyanígy van ez. Senki sem hisz Krisztusban, csak azok, akik az ő juhai. Senki sem jöhet hozzá, csak akiket magához vonz az Atya, aki őt elküldte. És senki sem ismeri őt, csak azok, akiknek szemei megnyittattak gyógyító ujjai által. Felteszem ezeket a kérdéseket mindnyájunknak. Felfogtam-e az ő dicsőségét? Láttam-e valamit Isten dicsőségéből abban az alátatos názareti emberben? Megtanultam-e felmagasztalni őt a lelkemben? És vágytam-e dicsőíteni őt életemben? Mint Istenemet, életemet, szerelmemet, mindenemet? Habár egykor megvetették és utálták őt az emberek. Ha így van, szeretteim, ha el tudjuk ezt mondani szívből, úgy valóban kiváltságosak vagyunk, és különösen kiváltságosak, ha arra gondolunk, milyen sokan vannak, akik sohasem nyerték el a kegyelmet. Nem sok testszerinti nagy ember látta Krisztus dicsőségét. Ők a fegyverek összecsapásában és vérbe mártott ruhában látták dicsőségüket. De nem abban, aki szelíd és alátatos szívű, aki nyugodalmat ad a megfáradt lelkeknek. Nem sok bölcs látta Krisztus dicsőségét. Ők a filozófiában találnak dicsőséget. Képesek dicsőséget látni a természetben, de nem abban, aki kiválóbb és nemesebb Isten teremtett világánál, amelyben ő az egyetlen tökéletes lény az emberek fiai között. Azt mondják, látnak némi dicsőséget a gondviselésben, és mégis képtelenek valami csodálatosat látni a kegyelemben. Nem sokan hivattak el bölcsek test szerint. Ó, ámuljunk Isten szuverén volt a felett, és teljünk meg hálával lehajlására. Könyörögjünk, hogyha megismertünk valamit eddig az ő dicsőségéből, ismerjünk meg belőle még többet, napról napra, és emeljük magasra ezt az ismeretet az emberek között, hogy ők is előbb-utóbb felfoghassák az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes kegyelemmel és igazsággal. Második fejezet. De most másodszorban, miután szóltunk a kiváltságos népről, hadd töltsünk pár percet magasztos kiváltságok vizsgálásával. Láttuk az ő dicsőségét. Miért van e szó láttuk? Nem azt mondja, hogy hallottunk az ő dicsőségéről, olvastunk róla a proféciákban, vagy hallgattunk felőle mások ajkairól, hanem láttuk az ő dicsőségét. Micsoda kiváltság volt ez, ami az első tanítványoknak megadatott? Nem irigyeltétek gyakran őket? Látni az embert, épp azt az embert, akiben Isten lakozott, együtt járni vele, utitásként, az ő irgalmat közlő útjain, hallani szavait, amint élő vízként áradnak ékesen szóló ajkairól, szemébe nézni és észrevenni a mélységes szeretetet, mely ott csillogott, szemlélni arcát, még akkor is, ha sokkal meggyötörtebb volt, mint bármely emberé. Megvallom, én sokszor szimpatizáltam ezzel a gyermekénekkel, arra gondolok, amikor olvasom a szent történetet, amikor Jézus itt élte a földi életet, hogyan hívta magához a gyermekeket. Úgy szerettem volna akkor ott lenni velek. Óhajtanám, hogy kezét fejemre tegye, s átfogjon karjának szoros ölelése, s hogy lássam fényes szemét, amint kijelenti, engedjétek a kicsinyeket én hozzám jönni. De még jobb lett volna vele lenni? Ráhajtani fejünket a keblére, elmondani neki bánatainkat, amint tették azok, akik felvették keresztelő János holttestét, és elmentek, és megmondták Jézusnak. Megkérdezni őt a bonyodalmakról, és kérni azok megmagyarázására, miként a tanítványok is tették. Mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk. Bátorítást nyerni a hitre, teste megérintése által, amire feltámadása után felszűdött a Tamást. De miről is beszélünk mi? Hiszen itt testi, érzéki látásról van szó. Ám a keresztény nemesebb lény annál, mint sem látás szerint járjon. ő hitáltal él. És mind a mai napig is, testvéreim, Krisztust a hit szemével láthatjuk. És ezért nem kell zugolódnunk, hogy megtagadtatott tőlünk a látás kiváltsága. Aztán Krisztus látása úgy látszik, kevésbé tett jót azoknak, akik azzal rendelkeztek. Még magának a 12-nek sem használt felettébb, mert bizony olykor szánalmas fajankók voltak, bár látták a mestert. Csak miután eljött pünköskor a lélek, akkor kezdték megismerni Krisztust, és megérteni mindazt, amit mondott nekik, noha az ő szájából hallották azokat. És bizonyára jobb Krisztust hitáltal látni, mint érzéki látással. Mert a hitáltal való Krisztusra tekintés menti meg a lelket. Mert még ha testi szemeinkkel láthattuk volna is őt, az iránta való hit nélkül mégis megfeszítettük volna őt, és bizonyára az uralma és hatalma elleni legnagyobb lázadók közt lettünk volna. Nos, megkérdeztek titeket, láttátok-e az ő dicsőségét hitáltal? Ó, mindannyian hallottatok felőle. Mi, Krisztus szolgái, igyekszünk minden vasárnap magasra emelni őt, és ez olyan édes és áldott munka számomra, hogy örömmel tenném minden nap. Amikor a törvényt kell prédikálnunk, kemény és fárasztó szolgálatnak érezzük. De Krisztust prédikálni, ó, mi édes és áldott munka ez! Boldog az az ember, akinek ajkai szüntelen túláradnak a Jézusról szóló örömüzenettől. Boldog az a prédikátor, akinek a szolgálata Krisztussal teljes. Boldogság ez saját lelkének, épp úgy, mint ahogyan üdvös áldás a hallgatói számára. Nos, ti hallottátok ezt, de mit ér mindez nektek? Hallhattatok az ő dicsőségéről, és mégis elvesztek bűneitekben. Olvastatok az ő dicsőségéről. E szent könyv ott van lakásaitokban, és olvassátok, úgy hiszem, minden nap. Elolvastátok a fájdalmak férfia és betegségek ismerője történetét, és tudjátok, miként emelkedett magasba, és foglyokat vitt magával, és örökre Isten jobbjára ült. De olvashatjátok mindezt, és mégis átok lesz számotokra, és nem áldás, ha nem ismeritek őt. És még mindig elutasítjátok. Ó, látni az ő dicsőségét! Ez lelki munka, üdvös munka, áldott munka, örökké való munka. Van ebben valami részetek? Ismerős ez nektek? De talán azt felelitek, hogyan szemlélhetjük az ő dicsőségét? Nos, a hit látja ezt. A hit visszatekint ő rá, aki értünk élt és halt, kereszthalált, és dicsőséget lát gyalázatában, tisztességet szégyenében, gazdagságot szegénységében, erőt gyengeségében, diadalt tusájában, és halhatatlanságot halálában. Sőt, a hitet olykor a tapasztalat is segíti. És a tapasztalat látja az ő dicsőségét. Látja az ő dicsőségét összes bűneink eltávolításában. Férjének drága értékét abban, hogy megbékélést ad nekünk az atyával. Látja a lélek erejét az akarat leigázásában. A szíve szeretetét abban, hogy folyamatosan emlékeztet bennünket a trónra. A közben járásának erejét, amint ez folyton hatékony Istennél. A tapasztalat feltárja előttünk Krisztus dicsőségét a mély vizekben, miközben karját alánk helyezi, és így szól, ne félj, nem merülsz el. Felragyogtatja a dicsőségét a próbáltatások égő tüzes kemencéjében, miközben az emberfia ott lépdel az ízó parazsakon megpróbált Izraelével közösségben. A tapasztalat feltárja Krisztus dicsőségét a sátán minden támadásában, miközben ő a mi pajzsunk, s elhárít minden tüzes nyilat. Megláthatja dicsőségét abban, hogy segít élni, és képesít meghalni. És nem sokára látni fogjuk Krisztus dicsőségét abban, hogy képesít a feltámadásra, és a korona átvételére, melyet gyermekei számára elkészített. És e tapasztalattal karöltve van még valami, ami segít minket Krisztus dicsőségének szemlélésében. nevezetesen a vele való közösség. Szeretteim, szeretném, ha ismernétek, mit jelent az, amikor elcsendesedve egy szobába Istennel bezárkózunk, s az egész világot kizárjuk, s a szemünk csak őt szemléli, semmi és senki mást. Amikor letérdelünk eléje, éppen abban a testtartásban, melyben a Gecsemánéban haláltusát vívó áldozat találtatott, és vele való közösségünkben látjuk vérverejtékét, amint patakzik arca dicső pórusaiból. Amikor képesít minket vele való közösségben fokozott figyelemmel kísérni őt városán keresztül, amint kergetik, gyalázzák, verik, és elviszik a Golgotára, hogy meghaljon. Ez a közösség ismer valamit annak a pohárnak a keserűségéből, melyből ő akkor ivott, valamit a szegek élességéből, melyek átlyukasztották kezeit, és valamit abból a halálból, melyet elszenvedett, amikor utoljára kiáltott, elvégeztetett, és kilehelte lelkét. Igen, ez a közösség képes felragyogtatni nekünk Krisztus dicsőségét, még gyalázatában is. És aztán szárnyai alá vesz minket, és szemünk elé tárja az ő dicsőségét az egeken túl. Hadd mondjam el, ezek a szemek még sohasem látták a megváltót, de a szívem már látta őt. Ezek az ajkak sohasem csókolták az ő arcát, mert bár ezt megtehették volna, és lehettem volna Judássá, de lelkem csókolta őt, és ő is megcsókolt engem ajkának csókjaival, mert az ő szerelmei jobbak a bornál. Ne tartsatok engem rajongónak vagy fanatikusnak, amikor azt mondom, hogy Isten gyermekeinek épp oly közeli menetelük van Krisztushoz ma lélekben, mint valaha volt Jánosnak test szerint. Úgyhogy ma is gazdag életet nyerhetnek azok, akik azt keresik, tényleges közösségben élve az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ó, ez az öröm világokkal felér! Ó, világias lélek! Ha valaha megismernéd a kenyér édességét, soha többé nem térnél vissza saját hamuit habzsolására. Ti világi élvezetek, megszűnnétek minket kísérteni, ha tudnátok, mennyire édesebbek az ő orcájának gyönyörűségei. Ó, világi rettentések! Megszűnnétek ellenünk való fenyegetéseitekkel, ha ismernétek azt a megelégedést és vigasztalást, melyet benne találunk, amikor minden keserű s vigasztalan körülöttünk. Igen, mi láttuk az ő dicsőségét, épp oly biztosan, mint a saját szemünkkel néztük volna. Épp oly bizonyosan, mint a saját füleinkkel hallottuk volna a megdicsőültek újongását, és elfoglaltuk volna helyünket trónja lábánál, vagy a kérubokkal együtt takartuk volna el arcunkat a szárnyakkal, és kiáltottuk volna, szent, szent, szent a mindenható Isten. Éppen ilyen igazán, éppen ilyen teljesen láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét, tele kegyelemmel és igazsággal. Harmadik fejezet. Harmadsorban előttünk van az igében a legboldogítóbb látomás. Láttuk a kiváltságos személyeket, magasztos kiváltságukat, és most itt van áldott, boldog látomásuk. Láttuk az ő dicsőségét. Időzünk egy ideig az ő dicsőségének gondolatánál. Testvéreim, milyen dicsőséget szemléltünk mi hitáltal? Hitáltal először is láttuk az ő dicsőségét az ő csodálatosan összetett személyében. Mi is megismertük és elhittük, hogy ő az örök ige, az Atya valóságos fia. Láttuk őt hitáltal, mint aki együtt lakott öröktől fogva az Atyával, mielőtt a világ lett volna, és az Atya gyönyörűsége volt. Láttuk őt, és megjegyeztük, hogy eredete ősidőtől fogva, öröktől fogva van. Láttuk őt mérni a felhőket, mérni a nagy mélység medreit, tervezni az egeket, és határt szabni a tengernek. Láttuk őt mérőónnal és mérőléccel kezében, amint mindent bölcsessége szerint alkotott, és akaratának szándéka és tanácsa szerint, mert nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Láttuk őt, mint Istent, atyának trónján ülni, és elhittük, hogy a tenger csak addig merészkedik, ameddig ő parancsolja, s a föld minden rajta teremtményeivel engedelmeskedik dicsőséges akaratának. Nézzétek, az ő kezében vannak ma a mennynek, a pokolnak és a halálnak kulcsai. Istensége felül teljesen bizonyosak vagyunk, mert láttuk és megismertük, hogy ő valóságos Isten a valóságos Istenből. Mindenek felett örökké áldandó Isten. Amen. Aztán láttuk őt, mint embert. Felfogtuk, hogy anyjának lényegéből való, csontjából való csont és testéből való test. Ember, az emberi lét minden gyengeségeiben osztozva, viszont nem volt benne az emberi vétkességből semmi. Ő minden bűntől tiszta és ártatlan volt. Erőtlen, szenvedő, éhező, szomjazó, meghaló ember, de szeplő és tánc nélküli, Isten tiszta, hibátlan báránya. Láttuk őt összetett személynek dicsőségében. Nem emberré torzult Istenként, sem megistenült emberként, hanem mint valóságos Istent és valóságos embert. Mint aki Isten mindenben, ami isteni jellegű. Ember mindenben, ami ember jellegű. És mi, mint ilyent, imádtuk őt. Láttuk benne a szépség tündöklését, mely messze felülmúl mindent, amit csak a föld adni tud nekünk, s amit csak az ég felkínálhat. Kicsodánk van a földön, Jézuson kívül. Kicsoda van a mennyben, akit kívánhatnánk ő kívüle. Továbbá láttuk az ő dicsőségét nem csak személyében, hanem indítékában is, amiért felvállalta nagy munkáját. Ez a mozgató rugó a szeretet volt. Olyan szeretet, melyel nem ötvöződött önérdeke. Érdemtelen teremtmények iránti szeretet. Olyanok iránti szeretet, akik sohasem tudják azt visszafizetni. Az ellene fellázadók iránti szeretet. Szeretet olyanok iránt, akik megfeszítették a dicsőség urát. És mi így szóltunk, amikor e szeretetet csillogni láttuk, mint egy gyöngyszemet fekete háttérben, a tó szívében heverni, megsértve, meggyötörten, a hajléktalan názareti embert. Olyan dicsőség van a szeretetben, amit sehol sem találunk másutt. Aztán láttuk az ő dicsőségét önfeláldozásában. Szemléltük őt, amint mindent feladott értünk, lemondott koronájáról s jogaráról. Félretette királyi palástját és pompáját, elhagyva atya házát és palotáit, s a dicsőséget, s emberré lett, mégpedig szegény emberré, megvetett, nyomorúságot ismerő emberré. Igen, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tanulmányoztuk újra és újra a történelmet, de sohasem láttunk ehhez mérhető önfeláldozást. Benne sohasem volt önzés, ezért nem is kellett azt fékeznie. Nem önmagának élt. Egész története le volt írva ezekben a szavakban. Másokat megtartott, magát nem tudta megtartani. Dicsőséges Krisztus! A te emberektől való elhagyatottságodban mi dicsőségedet szemléljük. Továbbá szemléltük dicsőségét álhatatosságában és béketűrésében. Megkísértetett minden oldalról, de sehol sem bukott el. A világ dicsősége a lábánál hevert, ő azonban inkább választotta üdvösségünket, mint a földi dicsőséget. A gyalázatot, mit értünk kellett hordoznia, Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta. Látjuk őt szidalmaztatva, de sohasem fenyegetőzve. Leköbdösve, de sohasem viszonozva, még csak egy epés szóval sem. Látjuk őt megvetve, de sohasem próbálva tisztázni magát. Vádolva, mégis csendben áll a bírói szék előtt. Úgy adva oda magát, hogy mindent képes elviselni, bármi legyen is az. Sok vizek sem oldhatták el a szeretetet. A folyóvizek sem boríthatták el. Bár az egész világ kincsét felajánlották neki, hogy lemondjon szeretetéről, de ő mindenestől megvetette a világot. Volt-e valaha valaki olyan mártír, mint a megváltó? Kitűrt úgy, mint ő? Ki volt még, aki annyi ellentmondást elszenvedett a bűnösöktől? Nagy Isten, ó Jézus, mert az vagy te, Nagy Isten, nincs hozzád hasonló mindenható béketűrésedben. Láttuk dicsőségedet, még akkor, amikor az emberek közt sátoroztál. És láttuk az ő dicsőségét úgy szintén nagy és áldott kitartásában. Mindvégig, mivel szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Felvállalta a megváltás művét, tántoríthatatlanul haladt erőre, míg elmondhatta, elvégeztetett. Akkor kilehelte lelkét, de addig nem. Most jöjjetek és szemléljétek jelenlegi kitartását. Mert Sionért nem hallgathat, és Jeruzsálemért nem nyugszik, míg földerül fényességként az ő igazsága, és szabadulása, mint fákja tündököl. Halad előre, tovább, sem jobbra, sem balra nem tér el, egy pillanatra sem feladatától. Nem ingadozik, nem lankad, hanem halad előre elrendelt munkájában sikerrel, és sohasem hagyja abba, míg el nem mondhatja atyának, elvégeztem a munkát, amit reján bíztál, hogy elvégezzem azt. És aztán, hogy ne tartsalak fenn benneteket túl sokat e tárgyal, láttuk az ő dicsőségét az ő végső győzelmében. Igen, testvéreim, hitáltal láttuk azt a pillanatot, amikor a nap elsötétült, s a föld megrendült, a sziklák meghasadoztak. Láttuk, amint Krisztus elhomályosítja a világ dicsőségeit. Láttuk őt, amint megszaggatja a kőkemény szíveket, s parancsol a holtaknak, hogy feltámadjanak. És láttuk őt a hit tiszta látásával abban a pillanatban, amikor kiadta lelkét. Üldözni mennykőcsapásokkal a pokol fejedelmét, s egyre sötétebb mélységekbe kergetni őt. S láttuk őt, amint erős kezeivel megragadja végül a zsarnokot, s odaláncolja hintaja kerekéhez. Hitünk szemlélte őt, amint diadalmenetben vágtatott az örökkévaló halmokra, magával vitte a foglyokat. Láttuk, amint a kapuk szélesre tárultak, miközben az angyalok kiáltották, emeljétek fel fejeiteket, ti kapuk, s emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Hitáltal mi is csatlakoztunk a győzelmi ujjongáshoz. Láttuk győztes bevonulását. Hallottuk mindenek felett Isten hangját. Jól van, beteljesítetted, s elvégezted atyád akaratát. Láttuk őt felemelkedni fenséges dicsőségben a trónra, mely nyugvó helye, s láttuk helyet foglalni atya jobbján, miközben a mennyből, a földről, s még a pokolból is egy hosszas dicsőítés hangzott fel. Halleluja! 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 Mert uralkodik az Úristen, a mindenható. Sőt, ezen felül hitünk túlment e pusztán múltbeli tények szemlélésén. Láttuk az ő dicsőségét, láttuk őt, amint bárányait egyenként megvásárolja, és imája hallatszott, atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Láttuk őt győztesen vonulni az üdvösség hintaján, mindkét kezével irgalmat hintve a nyomorúság alatt sinlődő emberekre. És újongva mondtuk, kösd derekadra kardodat, vitéz. Gyakori imánk ez volt, haladj előre, ó Jézus! A menny enged neked, a föld megrendül jelenlétedben, a pokol is remeg előtted, az ördögök is reszketnek tőled. Jöjj, tedd nyilladat az idegre, s emeld magasra fénylő dárdádat. Ki az, aki meggátolhatna téged utadban, vagy megállhatna előtted? Mint polyva a szél előtt, úgy előzetnek, s mint pozdorja a lángok között, teljesen megemésztetnek. A Szentlélek támogatásával lelki szemeink hitben megnyíltak, hogy minden dolgok nagy végpontjáig tekintsünk, s hitáltal láttuk Jézus Krisztus második eljövetelét, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Láttuk őt eljönni, de nem úgy, mint egykor jött szegénységben, néma bárányként állva ellenségei előtt, fáradt, meggyötört emberként, hanem láttuk őt eljönni rettenetes formában. Szivárvány koszorúval és viharpalásban, kérubok szárnyain, felhőnek és viharnak útján, mint az egész emberiség bírája. Láttuk az ő ezeréves uralmát. Láttuk, amint a puszta lakói meghajolnak előtte, Seba és Séba királyai ajándékokat hoznak neki. Hallottuk a világot átfogó éneket, melyet a sziklák és tengerek szigeteinek lakói zengtek. Láttuk a szeretet boldog korszakát, amikor semmilyen széthúzás sem fogja zaklatni a Mesiás országlását. Amikor sisakjaikat, mint haszontalan dolgot magasra fogják akasztani, és nem tanulnak többé hazakodást. S láttuk az ítéletet. Láttuk a remegő földet, amint képtelen elviselni diadalának fényét. Hallottuk ellenségeinek ordítását. Láttuk őket, amint megolvadnak, mint viasz a láng előtt, teljesen megemésztődve, mint a kosok kövérje az ő oltárán. Láttuk végül hitáltal a véget, amikor átadja az uralmat Istennek, atyánknak. Hallottuk, mondom, az egész történelem utolsó szavát, a teljes győzelem diadal kiáltásában. Nézzétek, Jehova zászlói lengenek, kardja hüvejében immár, s szól, meglett, s a világ országai, fia országaivá lettek. Aztán következik a vég, mindenni bűnös elég, győztes királyi párcája előtt utolsó ellenfele is ledől, halleluja, Krisztus Istenben s Isten Krisztusban lesz immár minden mindenekben. Negyedik fejezet. Kérem türelmeteket most, hogy befejezem. Negyedsorban ez az ige emlékeztet bennünket a bizonyságtételre, melyet mi, akik az ő dicsőségét láttuk, bizonyosan tehetünk. Bizonyságot teszünk arról, hogy ő az Atya egyszülöttje, aki teljes kegyelemmel és igazsággal. S testvéreim, prédikálás helyett engedjétek meg, hogy személyesen bizonyságot tegyek. Arról teszek bizonyságot, amit láttam, amit fülemmel hallottam, és szívemmel megízleltem, hogy Krisztus az Atya egyszülöttje. Ő isteni számomra, még ha az egész világ csak embernek tartaná is őt. Ő azt tette meg értem, amit csak Isten tehetett meg. Megváltoztatta makacs akaratomat, meglátította kőkemény szívemet, széttörte acélos bilincseimet, felnyitotta az érckapukat, s ledöntötte a vasgátokat. Reggelemet derüssé, pusztaságomat örömteljessé változtatta, fogságomat fogságba vitte, szívemet kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendezteti. Gondoljanak mások róla, amit csak akarnak, számomra ő az Atya egyszülöttje. Áldott legyen a neve. Ó, bárcsak tudnám őt úgy imádni, mint odafenn a menny seregei, kik leborulva trónja elé örökké éneklik szeretetét. Boldog énekesek, mikor leszek már közöttetek? A te neved értékes, mint a kiöntött drága kenet. Te vagy valóban én Uram és én Istenem, épp oly bizonyosan, mint ahogy voltál valaha Tamás istene. Akárcsak Pál, az én lelkem is így szól, nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, mint Jézus Krisztus keresztjében, aki által megfeszítetett nekem a világ, és én is a világnak. Aztán bizonyságot teszek arról, hogy ő teljes kegyelemmel. Ó, ha ez nem így lenne, sohasem szemlélhettem volna az ő dicsőségét. Én rajtam teljesen eláradt a bűn. Már elkárhozott voltam, mivel nem hittem benne. Ő vont engem, amikor nem akartam jönni. Ha bár erősen tiltakoztam, ő nem szűnt meg magához vonni. S amikor végül remegve jöttem, mint egy elítélt vádlott, kegyelmi székéhez, ezt mondta, a te bűneid, bármilyen sokak, megbocsáttattak neked, légy jó reménységgel. Kiemelt engem a mélységes gödörből, s a sáros fertőből. Lábamat sziklára állította, és új éneket adott a számba, és megszilárdította lépteimet. bárhogy vessék is meg mások, én tanúskodom róla, hogy ő teljes kegyelemmel. Ó, úgy szeretném, ha lenne itt olyan szegény bűnös, aki érzi, hogy tele van bűnnel, az emlékezzen erre, hogy Krisztus teljes kegyelemmel. Azt kívánom, te szegény, kétségbeesett lélek, te, aki már lemondtál magadról, mint elveszett, vedd eszedbe, hogy bőséges a kegyelem benne, elégséges minden bűn eltörlésére. Vesd magad gyógyító árjába, szíved megtisztítja, s tisztán is tartja. Végül tanúbizonyságot teszek, hogy amiképpen teljes kegyelemmel, úgy teljes igazsággal is. Ítéletei mind igazak, egy sem vallott kudarcot. Én gyakran kételkedtem benne, amiért most is pirulok és szégyenkezem. De ő sohasem hagyott el engem, s ebben örvendezhetem. Ígéretei igenek és ámenek voltak. És egyben minden egyes Krisztusban hívő bizonyságtételét mondom, még ha így első szemében adom is elő, hogy erőteljesebb legyen. Bizonyságot teszek arról, hogy sohasem volt még olyan szolga, akinek ilyen gazdája lett volna, mint nekem. Nem volt még testvérnek közelebbi rokona annál, mint amilyen ő volt számomra. Sohasem volt feleség, akinek ilyen férje lett volna, mint amilyen Krisztus az én lelkem számára. Nem volt bűnösnek jobb megváltója, nem volt katonának jobb kapitánya, nem volt sírónak jobb vigasztalója, mint Krisztus az én lelkem számára. Nem kívánok rajta kívül mást. Az életben ő az én életem, és a halálban ő lesz a halál halála. Szegénységben Krisztus a mi gazdagságunk, betegségünkben ő veti meg ágyunk, sötétségben mi csillagunk, s a fényben járunk, ő a napunk. A táborra leszálló manna a pusztaságban, és ő lesz az új gabona a sereg számára, amikor Kánaánba érnek. Ő a kőszikla, mely követi őket ma, és ő a kőszikla, melyen megnyugszanak, s melyben lakozni fognak örökké. Minden dicsőség tied, Immánuél. Benned atyád dicsőségének fénye él. Oly fényes, édes, kívánatos vagy, milyent szem nem látott, s angyalok sem tudtak. Vágyom, hogy azt a helyet elérjem, hol szerető arcát felfedi szerelmem, hol minden szépségét szemlélik a szentek, s aranyhárfákkal zengnek dicséretet. Így legyen, Uram. Amen.